üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX nem sokkal ezelőtt 86 század pontos csökkenéssel 51.261 ponton kezdte a mai napot. Ez a tegnapi záróértékhez képest minimális gyengülésnek számít. Itt van a telefonvonal túlsó végén Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz Kalcsi, jó reggelt kívánok! Történt-e ehhez képest változás az elmúlt 7,5 percben?
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Jelentős változás azóta sem történt, gyakorlatilag stagnálással kezdte a napot a budapesti értéktőzsde, de a BUX Index most éppen néhány pontos emelkedésben van, 0,1%-kal jár egészen pontosan tegnapi záróértéke felett. A vezető papírok felemás teljesítményt mutatnak, egyelőre elsősorban az OTP erősödése az, ami felfelé húzza az indexet. A bankpapírok 0,5%-kal 17.495 forintra drágultak, közben a Richter is minimális 0,1%-os pluszban van 7.900 forinton, a Magyar Telekom viszont 0,35%-kal 430 forintra gyengült, a MOL pedig 2.644 forintba kerül, ami 0,15%-kal marad el a tegnapi szinttől, vagyis összességében azt mondhatjuk, hogy a tegnap látott jelentős gyengülés után egyelőre inkább stagnálással kezdje a napot a budapesti értéktőzsde, és nem látszik érdemi korrekció.
Kacsi, milyen piac befolyásoló tényezőkre érdemes felhívni a figyelmet? Gondolom sokan a piac szereplői közül is az orosz-ukrán határa vetik szemüket.
Igen, elsősorban az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos hírek azok, amik mozgathatják a piaci hangulatot ma is, illetve néhány perccel ezelőtt jelent meg a negyedéves GDP adat, ami érdemi hatással lehet a hangulatra. Egyelőre azt látjuk, hogy a forint erősödik a vártnál erősebb adat hatására.
És úgy látom, hogy a KSH szerint 2021 egészében több mint 7%-kal nőtt a GDP. Ez hatással lehet a piacra?
Igen, ahogy említettem, a vártnál erősebb lett a negyedik negyedéves GDP adat, és ennek köszönhetően az éves adat is 7% felett volt. Ugye előzetesen 7% körüli értékre lehetett számítani, de talán inkább egy picivel 7% alatti volt a várakozás, vagy inkább lefelé mutattak a várakozások. Ehhez képest az éves 7,1%-os növekedés egy pici kellemes meglepetés, és ahogy említettem, a forint rögtön érzi is ennek a hatását. 0,4%-os erősödésben van már a magyar deviza az euróval szemben, így 356 alatt jár a jegyzés, egészen pontosan 355 forint 84 fillért kell most adni egy euróért. A dollár 314 forintba, az angol font pedig 425 forint 70 fillérbe kerül.
Egyébként ekkora gazdasági növekedése volt már például az elmúlt 32 évben?
Az biztos, hogy több évtizedes csúcsot jelent ez a magyar gazdaság történetében, de ha azt vesszük, akkor a 2020-as adat ugye egy több éves vagy évtizedes mélypont volt vagy a visszaesés tekintve, tehát ez egy rendkívüli helyzet, amit most látunk a koronavírus válság következtében.
Köszönöm szépen, bő negyed óra múlva fogjuk majd folytatni Beke Károllyal, a portfólió elemzőjével.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A magyar lakossági fogyasztók januárban is a legalacsonyabb rezsiárakkal kalkulálhattak Európában. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal nemzetközi ár összehasonlító vizsgálata szerint a földgáz továbbra is Budapesten a legolcsóbb, tájékoztatta az Inforádiót Scherer Zsolt szóvivő.
Ha megnézzük a vizsgált fővárosokat, hiszen több országban, országon belül is eltérő energiaárak vannak, ezért a nemzetközi árösszehasonlítás a fővárosokat veszi vizsgálat alá. Ha megnézzük ezt a listát, az Európai Unió fővárosait, akkor azt látjuk, hogy Budapesten kellett legkevesebbet fizetni a villamos energiáért. Hogyha megnézzük a magyar átlagárat, ami megfelelt a budapestinek, akkor ez 10,32 eurocent per kilovattóra volt. Az uniós tagállamokban mennyi volt a villamosenergia átlagára januárban, akkor azt látjuk, hogy ez 26,7 eurocent volt kilovattóránként, azaz a magyar fogyasztók 60%-kal fizettek kevesebbet. Ha megnézzük viszont azt, hogy milyen ármozgások voltak az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapban, akkor azt látjuk, hogy Bukarestben 26,36 eurocentről 38 fölé emelkedett, ami azt jelenti, hogy 46%-os volt a növekedés. Brüsszelben ugyanez 24, Stockholmban 25, Berlinben pedig 38%, ami azt jelenti, hogy a nyugat-európai, illetve az európai piacokon, akár Bukarestben és Romániában robbanásszerűen emelkedett a villamosenergia ára a lakossági fogyasztóknak.
Ez az árnövekedés, ez egy év alatt volt megfigyelhető?
Egyik hónapról a másikra is döbbenetes mértékű áremelkedések voltak, de ez talán legjobban a földgázárakban volt nyomon követhető.
A földgázárakban milyen mozgás volt megfigyelhető?
Ha megnézzük az összes európai vizsgált fővárost, akkor Budapest volt a legolcsóbb. Itt 2,79 eurocentet kellett fizetni kilovattóránként. Ha megnézzük az uniós fővárosok átlagárát, akkor ez azt jelenti, hogy több mint négyszerese a magyar árnak. És ha megnézzük itt az árnövekedéseket, akkor itt egy hónap alatt, decembertől januárba Bécsben 40, Berlinben 133, de keleti szomszédunknál Bukarestben is 45%-kal emelkedett a lakossági földgázára. Ha megnézzük egyébként, hogy a januári adatokat, és megnézzük, hogy mennyivel többet kell fizetni a lakossági gázért, illetve a lakossági villamos energiáért, akkor azt látjuk, hogy Nyugat-Európa egyes városaiban majdnem kilencszeresét kell fizetni a magyarországi gázárnak, és bizony villamos energiában is majd ötszörös a szorzó.
Scherer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogyan ösztönzi a jegybank a pénzintézetek és a biztosítók tőzsdei megjelenését. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és újra kapcsoljuk szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Januárban éves alapon 10%-kal, egy hónap alatt pedig 3%-kal emelkedett itthon az élelmiszerek ára. A legnagyobb mértékben az étolaj, a liszt és a csirkemell drágult, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Beke Károlyt.
Már az év második felében, tehát gyakorlatilag tavaly ősszel lehetett azt látni, hogy egyre szélesebb az infláció bázisa és egyre több termékkörben lódult meg az áremelkedés, és ez folytatódott januárban is, most már az üzemanyagok után az élelmiszerek ára emelkedett a legnagyobb mértékben, több mint 10%-kal, és a havi áremelkedés is 3%-os volt ebben a termékkörben, ami egészen kimagasló volt, és ennek megfelelően azt látjuk, hogy az egy évvel korábbi szinthez képest például több mint 30%-kal emelkedett az étolaj, a liszt, illetve a csirkemellfilé ára például az élelmiszerek közül. Ezeknél a termékeknél közel 30%-os volt az áremelkedés, de jelentősen drágultak a tejtermékek, mint a tejföl vagy a sajt például, és voltak más termékek, illetve szolgáltatások is, amiknek az ára bőven átlag feletti mértékben emelkedett. Azt látjuk egyébként, hogy itt az éves áremelkedési lista élmezőnyében jellemzően azok az élelmiszerek állnak, amelyeknél árstopot vezetett be februártól a kormány, tehát ide tartozik például, ahogy említettem, az étolaj, a liszt vagy a csirkemell, de bőven átlag feletti mértékben emelkedett az UHT tejára is, ami szintén februártól ugye az árstop miatt olcsóbb lesz. Ha pedig az egy hónap alatti árváltozást nézzük, tehát azt nézzük, hogy decemberről januárra melyik termékeknek emelkedett a legnagyobb mértékben az ára, akkor ott egyrészt szezonális termékeket látunk a toplista elején, mint például a zöld paprika, a paradicsom vagy az uborka, de rögtön utánuk itt is megjelenik az étolaj, vagy például a liszt, illetve a tejtermékek, mint a sajt, amelynek szintén jelent jelentősen közel 10%-kal emelkedett az ára. Tehát összességében azt látjuk, hogy bizonyos élelmiszerek ára nagyon jelentősen emelkedett mind egy év alatt, mind pedig havi alapon, és ez részben indokolja is azt, vagy magyarázza is azt, hogy miért éppen ezeknél a termékeknél léptetett életbe árstoppot a kormány.
Az átlagos januári 7,9%-os képest a nyugdíjasoknál mekkora mértékű volt az infláció ebben a hónapban?
Valamivel kisebb mértékű volt a nyugdíjas infláció, de ez már megfigyelhető volt az elmúlt időszakban is. Januárban 7,4%-os volt éves alapon, és 1,5% volt havi alapon a nyugdíjas inflációs kosár drágulása. A havi alapú drágulás az meghaladta egy picivel az átlagot, tehát a headline infláció adat havi emelkedését, ott ugye 1,4% volt, a nyugdíjas kosár esetében 1,5%, de ezzel is még mindig elmaradt mögötte, tehát a 7,4%-os érték az még alacsonyabb, mint a headline inflációs adat. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy ebben a kosárban egyrészt más termékek vannak, másrészt pedig mások a súlyok, tehát például a nyugdíjas kosárban nagyobb a súlya a rezsinek, ami például nem emelkedett, vagy a gyógyszerek árának, ami szintén minimálisan emelkedett csak, tehát az eltérő súlyok miatt van az, hogy most már hónapok óta az infláció alatt van a nyugdíjas infláció.
Beke Károlyt a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ajánlást adott ki a Magyar Nemzeti Bank a magyarországi pénzintézetek és biztosítók tőzsdei bevezetésének ösztönzésére. A jegybank áprilistól jó gyakorlatnak tekinti, ha az érintett intézmények két éven belül legalább egy törzs részvénysorozatukat bevezetik a bétre. Tájékoztatta az Inforádiót az MNB felügyeleti szóvívő helyettese. Sipos Ildikó kérdezte Nádra Ildikót.
A Magyar Nemzeti Bank ajánlást adott ki, így van a magyarországi bankok és biztosítók budapesti értéktőzsdén való bevezetés az ösztönzésére. A jegybank áprilistól tartja jó gyakorlatnak, és tekinti azt jó gyakorlatnak, hogyha a tulajdonszerzési állományátruházási ügyletek esetében az érintett intézmények két éven belül legalább egy törzs részvénysorozatukat bevezetik a bétre. Miért is előnyös ez? A magyarországi bankok és biztosítók tőzsdére lépése a tőzsdei jelenléttel járó átláthatóság miatt erősíti az átláthatóságot, hiszen folyamatos közzétitel előírásoknak kell megfelelni, és ez hozzájárul a betétesek és kisbefektetők még magasabb szintű védelméhez. Emellett tovább erősödne a magyar tőzsde szerepe, és az alapkezelők, a pénztárak és biztosítók számára nagyobb tér nyílna a béten lévő részvények vásárlására.
Van-e valamilyen méret, amihez köthető ez az ajánlás, tehát hogy melyek azok a társaságok, amelyeknek érdemes megfontolnia az MNB ajánlását?
A jegybanki szabályozás azon magyarországi hitelintézetekre és biztosítókra vonatkozik, amelyek nem leányvállalatai más itthoni székhelyű pénzügyi intézménynek, illetve viszont biztosítónak. Továbbá az ajánlás nem terjed ki a csoporton belüli befolyásszerzésre és állományátruházásra. Jelenleg ezen előnyök dacára itthon rendkívül alacsony még a bankok és biztosítók jelenléte a nemzeti tőzsdéken, és Lengyelország kivételével szerte Közép-Európában ez a helyzet.
Hogyan tudnak eleget tenni a magyarországi bankok, illetve biztosítók az MNB ajánlásának, hogyha szeretnének élni ezzel a lehetőséggel?
Az MNB ajánlás szerint jó gyakorlat, hogyha a hazai bankokban, biztosítókban befolyást szerzők a felügyeleti engedélyezéssel egyidejűleg írásban vállalják, hogy az adott intézmény vagy anyavállalata legalább egy törzs részvénysorozatát a befolyásszerzés jegybanki jóváhagyásától számított két éven belül bevezetik a bétre.
Nádra Ildikót, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivő helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az innovációs és technológiai miniszter szerint már látszanak az egészségtudományba fektetett kutatásfejlesztést erősítő források eredményei. Részletek Varga Mónikától.
A kormány évek óta a magyar gazdasági versenyképesség kulcsának tartja az egészséggazdaságot, és már látszanak az egészségiparba fektetett kormányzati források eredményei, mondta Palkovics László. Az innovációs és technológiai miniszter példaként a molekuláris új lenyomatkutató központ tevékenységét említette és kiemelte. Az intézet azon dolgozik, hogy lehetővé váljon a vér molekuláris új lenyomatának mérése. Az M1 felvételét hallják.
Forradalmasíthatja olyan népbetegségek nagyon korai diagnosztizálását, mint a daganatos, a szívérrendszeri betegségek és egy sor más ilyen típus. Ugye a magyar kormány 3 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy ennek a kutatóintézetnek a felállítását támogatja, és 22 milliárd forintot biztosított ennek a kutatóintézetnek.
A miniszter a magyar egészségipari innovációk közül kiemelte még a Peták István molekuláris farmakológus által vezetett vállalatot, amely a mesterséges intelligencián alapuló személyre szabott gyógymódok kifejlesztésén dolgozik, illetve Roska Botond neurobiológus a retina újraaktiválásával, a látás visszaállításával foglalkozó tudományos projektjét. Palkovics László hozzátette, az egészségipari innováció fokozhatja Magyarország önellátási képességét, egyben külföldön is piacképes termékeket és szolgáltatásokat eredményezhet, erősítve ezzel a magyar betegellátást is. Kiemelte azt is, ma már a magyar gazdaság szereplői 800 milliárd forintot fordítanak kutatásfejlesztésre és innovációra, 2-szer annyit, mint 2016-ban.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz Kacsi, jó reggelt kívánok! Mi történt az elmúlt nem egészen negyed órában a budapesti értéktőzsdén? Hogyan alakultak az árfolyamok?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat! Picit javult a hangulat a részvénypiacon, a Bux Index most 0,6%-os emelkedésben van. Ennek ellenére továbbra sem egyöntetően pozitív a hangulat. Az OTP húzza elsősorban a piacot, 1,4%-os emelkedést mutatnak, a bankpapírok 17.645 forinton állnak most. Mellettük a Richter tudott még 0,4%-kal 7.925 forintra erősödni. A Magyar Telekom viszont továbbra is minimális 0,1%-os gyengülésben van 431 forinton, a MOL pedig 0,2%-os mínuszban áll, így 2642 forintba kerül most.
Hogyan teljesít a forint?
A forint továbbra is érezhető erősödésben van, főleg a szűk fél órával ezelőtt megjelent GDP adat után kezdett rákapcsolni a magyar deviza. Most 0,5%-os erősödést mutat, 355 forint 60 fillérnél járunk az euróval szemben. A dollár 313 forint 70 fillérbe, az angol font pedig 425 forint 20 fillérbe kerül.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Ha megnézzük a vizsgált fővárosokat, hiszen több országban, országon belül is eltérő energiaárak vannak, ezért a nemzetközi árösszehasonlítás a fővárosokat veszi vizsgálat alá. Ha megnézzük ezt a listát, az Európai Unió fővárosait, akkor azt látjuk, hogy Budapesten kellett legkevesebbet fizetni a villamos energiáért. Hogyha megnézzük a magyar átlagárat, ami megfelelt a budapestinek, akkor ez 10,32 eurocent per kilovattóra volt. Az uniós tagállamokban mennyi volt a villamosenergia átlagára januárban, akkor azt látjuk, hogy ez 26,7 eurocent volt kilovattóránként, azaz a magyar fogyasztók 60%-kal fizettek kevesebbet. Ha megnézzük viszont azt, hogy milyen ármozgások voltak az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapban, akkor azt látjuk, hogy Bukarestben 26,36 eurocentről 38 fölé emelkedett, ami azt jelenti, hogy 46%-os volt a növekedés. Brüsszelben ugyanez 24, Stockholmban 25, Berlinben pedig 38%, ami azt jelenti, hogy a nyugat-európai, illetve az európai piacokon, akár Bukarestben és Romániában robbanásszerűen emelkedett a villamos energia ára a lakossági fogyasztóknak.
Scherrer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották, aki arról beszélt, hogy a magyar lakossági fogyasztók 2022. januárjában is a legalacsonyabb rezsiárakkal kalkulálhattak Európában. A hivatal nemzetközi árösszehasonlító vizsgálata szerint a villamos áram átlagára Budapesten volt a második legalacsonyabb.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.